Is rájuk támadt, tudnélik Pára és Szílásra, az előjárók pedig letépették ruhájukat és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan vigyázzon rájuk. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Szílás imádkozott és énekkel magasztalta az Isten. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, Egyszerre megnyílt minden ajtó, és mindegyikről lehúltak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak az ajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne térj, ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre a világosságot kért, berohant és remegbe borult Pál és Szilász felé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad néke. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak, az pedig maga mellé vette őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta a sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztal terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Amikor megvérett, elküldték az előjárók, a hivatalszolgákat, és azt üzenték: bocsáss szabadon azokat az embereket. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megtartását és a továbbadását is. Hajtsuk meg a fejünket helyünkön maradva, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, amikor megérint bennünket igéd olyan meghatódva, olvassuk, hallgatjuk a bibliai történeteket, olyan meghatódva vágyik a lelkünk arra is, hogy ugyanúgy tégy csodát életünkkel, feleljen imádságunkra a menny, olyan csodálatosan, ahogy Pálnak és Szilásznak énekére, mennydörgéssel, földrengéssel, csodával felelt a menny. Vágyunk arra, Urunk, hogy átéljünk ilyen csodákat, hogy pogány emberek, mint ez a filippi börtönőr, megértsék, meghallják szavadat, befogadják a te evangéliumodat, és Isten követő életük legyen. Urunk, tudjuk, hogy a mi hitünkben van a hiba. Soha nem benned, soha nem a mennyben. A mi hitünk kevés, a mi imánk gyenge. Mi vagyunk tele hitetlenséggel, reménytelenséggel, irántad való bizalmatlansággal, és mi vagyunk azok, akik visszatartjuk életünktől a te áldásaidat. Urunk, engedd meglátnunk hatalmadat és kezednek csodáit. Nyisd meg a mi szemeinket, lelkiek, és hadd lássuk meg azt a sok kegyelmet, amelyet ránk tékozoltál és ránk pazaroltál életünk eddigi folyásában. Hadd lássuk meg megtartó hatalmadat is, hogy hányszor őriztél bennünket, te magad, és védtél meg elbukástól, gonoszságtól, a világ sodrásától, és mi észesen vettük, hogy te tartottál meg, te szabadítottál, te gyógyítottál, és oltalmazó kezed volt velünk. Kérünk téged, hogy hadd érjen ma utol bennünket élő igéd, hadd legyen mindig élő és személyes. Az, hogy hatalommal és ellenállhatatlanul ragadjon meg bennünket szereteted és evangéliumod, és feleljünk szavadra mi, és ami imánkra, felelj csodával, szabadítással te magad is. Hadd lássuk meg azt is, hogy már az is csoda, hogyha meghalljuk szavadat. Az is csoda, hogy a mi kemény szívünk megolvad szeretetettől. Hogyha a mi megkövesedett, földiesen gondolkozó értelmünk mennyei gondolatokat fogad be, már maga ez csoda, ha tudjunk mindezekért téged dicsőíteni. Rád bízzuk a gyülekezet betegjeit, szenvedőit, műtéteseket, Urunk, és kórházban levő testvéreket. Könyörülj rajtuk, gyógyíts meg őket. Enyhítsd az ő fájdalmaikat, és vondd őket magadhoz lélekben közelebb, hogy a fájdalomban téged keressenek, a betegségben az ő lelkük hozzád ragaszkodjon. Rád bízzuk a szomorkodókat, vigasztalj árvát, özvegyet, gyászolók, lépj oda életünk mellé, hogy vele találkozzunk, meggyógyuljunk, és életünk te benne teljessé legyen. Amen. Ének szóval készülődjünk testvérek az ige hirdetéséhez, a 228-as dicséretünket keressük ki, és annak a második versét énekeljük. Keressük ki tehát énekes könyvünkből a 228-as dicséretet, és a 228-as dicséret második versét énekeljük testvérek imádságot szívvel, így kezdődik ez az énekvers. Ó, hony atyám, fiakhoz engem, hogy szent fiad is hozzád elvigyen. A halálnak és elmúlásnak helye is az Úr előtt van, mennyivel inkább az emberek szíve. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, a sorozatunkban egy héttel ezelőtt az volt a címünk, hogy egy ördög a lehetőség megragadása. Akkor azt ígértem, hogy annak a résznek lesz egy párja is. Eljött ez a mai vasárnap, a mai címünk, hogy egy Istentől jövő lehetőség, egy Isten a lehetőség megragadása. Az Istentől jövő lehetőséget az Úr jelleméből fakadnak. Nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Milyen Isten jelleme? Ő tökéletes, ő csodálatosan jó. Arról beszél a Biblia, hogy Isten örökké való szeretettel szeret minket. Végtelen türelemmel hordozza mi bűnös és gyarló és őt bántó, szomorító életünket. Ez az a jellem, ez az a végtelen szeretet, amelyből jönnek azok a lehetőségek, amelyeket ő ad a mi életünkbe. Rendkívül fontos, hogy ezeket a lehetőségeket, amelyeket Isten ad, meglássuk, felismerjük, meg is ragadjuk. Tehát a mai címünk egy Istentől jövő lehetőség megragadása. A Jeremiás könyvének a 32. fejezetében van egy nagyon különös ige. Azt mondja Isten, hogy nagyszerűek az én tervei. Nagyszerűek az én tervei. Lépen nyomon ezt látom, és megvallom őszintén, hogy magamban is felfedezem azt a fajta Isten iránti bizalmatlanságot, hogy nem is tudjuk elképzelni, elgondolni, hogy a velünk való tervei Istennek nagyszerűek. Amikor Isten átvezet bennünket mélységen, betegségen, fájdalmakon, és ez netán hosszú ideig tart, akkor az embernek a szíve úgy gondolkodik, hogy Uram, velem úgy kibántál, Istenem. Így gondolkodik az embernek a szíve, hogy Uram, a velem való terveid azért nem olyan jók, mint a másokkal való terveid. De Isten odalép melléd, és azt mondja, hogy nagyszerűek az ön tervei. A Jeremiás 29.11 meg egyenesen azt mondja, hogy csak én tudom, mi a tervem veletek. Békességnek és nem romlásnak gondolata. És végül megadom nektek, amiben reménykedtek. Bízzál Istenben. Bízzál az ő terveiben. Akkor is, hogyha mélységen kell keresztül menned. Ha fájdalmak útjai, ha a halál árnyékának a völgyében jársz is, mint Dávid mondja a Zsoltárban, ne félj semmi bajtól, ő veled van. Nagyszerűek a tervei, nagyszerűek a tőle jövő lehetőségek. Érted adatnak, és javadra válnak. Az élet ösvényét jelentik, hogyha Isten mellé légy, és az ő lehetőségeit kínálja te neked. Nézzétek a filippi börtönőrnek a történetét. Olyan különös ez a történet, és az ember egy rövidke bibliai szakaszon keresztül fel sem tudja fogni, hogy mekkora változás következett be ennek a fogány katonának az életében. Azt a címet is lehetne adni a mai történetünknek, hogy egy pogány katona lehetőséget kap arra, hogy az életösvényét megismerje, és az életösvényét választa. Egy pogány katona. Az ókorban rettenetes erkölcsben, rettenetes pogány kultúrában felnövekedni, Istentől távol, Isten igéjét egyáltalán nem hallva, nem ismerve, mennyire el lehetett távolodni attól a mértéktől, amelyet Isten adna az embernek szeretettel. Képzeljétek el, hogy ez a katona az életében hány embert megölhetett már. Így képezték a római légionáriusokat, 20 éves volt az az idő, amit le kellett tölteni a légióban, és utána lehetett valami világi mesterség után nézni. 20 év. 20 év meg annyi háborúja, hadjárata, meg annyi gyilkossága, nők megerőszakolása, és ilyesmit tapadtak a katonák kezéhez, emberek kirablása. Aztán, amikor letelepedett ez a filippi börtönőr, akkor valószínűleg, hogy ő nem a mezőgazdaságot választotta, a Cézár, a római Cézár ilyenkor szokott a 20 éves szolgálat után egy kis földarabot adni a légiósoknak. Ő úgy gondolta, hogy jobban ért a karthoz. Elment egy görög városba, és letelepedett, és ő lett a börtönőr. Kapott lakást, kosztot, letelepedett a családjával, a földjét biztos eladta, a pénzéből vett magának rabszolgákat, kapott fizetést a város hivatalnokaitól, kicsike kis erődben, ő volt a maga ura. És lehetőséget kap ez a többszörös gyilkos, a pogány katona, hogy az Isten mértékével találkozzon, meglássa az Isten kezének a cselekedeteit, és választa az életfejedelmet. Uram, nekem te kellett. Nem az kell, ahogy eddig éltem, hanem kell nekem az életnek a fejedelme. Pál és Szilász megy Filippibe evangélizálni. Hirdetik az evangéliumot, tesznek is csodát, megszabadítanak egy rabszolga leányt a fenelevő, jövendőmondó lélektől, a démoni megkötözöttségtől, és ez a szabadítás lesz az ő bűnük, ami miatt rájuk rontanak. A rabszolgának a gazdái már nem remélhetnek nyereséget a jövendőmondó lány adottságaitól, az ördögi adottságától, bevádolják a bíróságon Pált és Szilászt, megragadják őket, megkorbácsolják őket, véresre korbácsolják a hátukat, és oda vezetik ez a börtönőrhöz, hogy vezd őket a legmélyebb tömbökbe. És a belső börtönbe veti őket ez a katona, lábukat kalodába zárja, és ekkor történik az a csoda, hogy éjfélkor ők Isten magasztaljó, éneket énekelnek, imádkoznak, és a menny felel erre az imádságra. A menny felel erre az énekre. Nem számított az apostoloknak, hogy véres a hátuk. Senki nem mosta ki a sebeiket, nem kötötte be őket, nem szívták az őket megkorbácsoló embereket. Nem háborgott az ő igazság érzetük, hogy micsoda méltánytalanság, igazságtalanság. Ők magasztalták az Istent minden körülmény ellenére. Az ilyen Isten magasztaló élet, és az ilyen minden körülmények között az Isten mértéke szerint élő élet, olyan élet, amelyre a menny is azonnal felel. olyan földrengés támad, amely csodaszámba megy. Nem dől össze a börtön. Nincsenek emberi áldozatok. Az ember azt gondolná, hogy egy kő erődítmény legmélyén levő emberek vannak a legnagyobb veszélyben földrengéskor, hiszen minden kő az ő fejükre burul, az a minimum, hogy agyonnyomja őket a kőtörvény. Földrengés támad. Kinyílnak a börtönajtók. Lehullnak a bilincsek. Az épületben egy karcolás, egy repedés nem lesz. Ekkor jön a börtönőr, azt gondolja, hogy megszedtek a foglyok, a rábízott foglyok. Kardjába akar dőlni, de az ahhoz szólok, ezt már nem engedik. Nézzük a tanulságokat, és majd menet közben a történet többi részének a apró dolgai, milyen sok minden tanít Isten ebből a történetből. Az első tanulságunk, hogy élethelyzeteikben a lehetőségeket, múlt héten is tanultuk ezt a mondatot, adhatja a sátán is, de adhatja Isten is. Élethelyzetekben, életet folyásában a lehetőségek jöhetnek a sátántól, de jöhetnek Istentől. Azok a lehetőségek, amelyekben bűn van, hazugság van, hamisság van, a világ mértéke szerint való csábítás és a világ kincseivel való kecsegtetés van, azok a lehetőségek a sátántól adatnak. Ne azokra harap. Az a csali, az azért van, hogy téged rabul ejtsen, mint hogy a horgát is a forogra nem azért teszi a csalit, hogy megetesse a halacskát, hanem hogy megfogja, megölje általa. Az ördögtől jövő lehetőséget kifosztanak, békétlenséget hoznak. Vádolni fog a lelki ismeret, hogyha azokat választod. Nem leszel boldog tőlük. De az Istentől jövő lehetőségek az életet, a békességet és a boldogságot hozzák. Tisztaságban, szentségben adatnak. És a te életed javára adatnak Istentől. A második tanulság, hogy életed folyásában nem tudhatod, hogy melyik helyzet válik egy Istentől jövő lehetőségi egy pillanat alatt. Nem tudhatod, hogy ahogy megy a hétköznapi szürke élet, egy másodperc alatt nem válik-e a rutin életfolyamat az Istentől jövő lehetőségé. Nagyon figyelj oda! Nagyon figyelj oda! Óriási felelősség, ez már a harmadik tanulságunk, élni az Istentől jövő alkalommal. Megragadni a tőled jövő lehetőséget, mert nem tudhatod, hogy az a lehetőség nem az utolsó-e az életedben. Nem tudhatod. És az utolsó lehetőség adatik neked ma, hogy Jézus befogad, hogy a szíveden kopogtató szeretetére válaszolj. Honnan tudod, hogy itt leszel-e jövő vasárnap az Isten házában, vagy már ott fogsz állni az örök bíró előtt? Nem tudhatjuk, én sem tudhatom. Azért szoktam mindig úgy mondani, hogy ha Isten éltet, akkor ma jövő vasárnap ekkor és ekkor Isten tisztelet. Ha hazaszólít, nem leszünk itt. És ha ma volt életed utolsó lehetősége, hogy Istennel rendezd a rendezni valót, de te elszalasztottad, borzasztó kárát fogod látni. Egy amerikai kisvárosban élt egy lelki pásztor, aki nagyon különösen szokta az igének az üzenetét továbbadni. Egyszer bement a kis városka vegyes boltjában, és az eladó annyira rakodott háttal a bejáratnak, nem hallotta meg a betopanó lelkészt, és amikor fölnézett, ott volt a pult mögött, hirtelen megijedt, hogy jaj, tiszteltes úr, úgy megijesztett, olyan váratlanul jött. És kihasználta ezt a lehetőséget a lelkész, annyit mondott, hogy és ha én a halál lettem volna, majd elment. És elgondolkodhatott az eladó, hogy ha halál lett volna az a lelk, ő kopogtatott volna. Váratlanul ért volna. Nem vagyok készen hazamenni. Van rendezni való dolog az életemben, és én nem abban töltöm az időmet, hogy az Isten elé szaladjak a rendezni valóval imádságban, hanem hallogatom a dolgokat. Mi az, testvér, ami téged váratlanul érte? Ó, de sok minden van, amire nem vagyunk felkészülve. Ne érjen véletlenül semmi. Ne érjen váratlanul, ha Isten melléd lép, ha lehajol hozzád, ha megérint, ha eltalál a szava. Az sem érhet téged váratlanul, ha azt mondja neked, mint Ezékiás királynak, menj rendelkezz házad népéről, mert meg fogsz válni. Ha Isten meglátogat, váratlanul érhet téged. A filippi börtönőrnek is, én azt hiszem, ez a negyedik pontunk már, hogy ilyen váratlanul jött ez a lehetőség. Képzeljétek el azt a rutinból folyó napokat, és azt az estét is. Megint voltak kuncsapjai a börtönben, esetleg kiélete az agresszivitását, jól megkorbátolhatta a két apostol, bezárta a börtönbe, voltak ott más foglyok is, minden nap ez volt. Van, akit megszennyíteni, egy-két nap a börtönben, aztán elengedni. Aztán lefekült este nyugovóra tért, és nem gondolta volna, hogy azon az éjszakán, az éjszaka közepén az egész élete meg fog változni. Talán te sem gondoltad volna, hogy ha eljött ma az Isten házába, lehet, hogy az egész életed megváltozik. Mert az az ige, amit neked mond Isten, az megragad és ellenállhatatlan erővel odavonz Istenhez. És meglátod, hogy Isten nélkül éltél, csak Isten nevében az ajkadon. Meglátod, hogy azt gondoltad, hogy minden rendben van az életedben, de nem olvasol igét, nem hallgatsz szavára, de tolvaj vagy, hazug, káromkodó vagy, parázna. És nem rendezted, ami rendezni való. Amikor a börtönőr lefeküdt aludni, eszébe sem jutott, hogy az egész életét Isten kegyelme megváltoztatja aznap éjszaka. Hogyan ismerhető fel az Istentől jövő lehetőség? Ez egy nagyon fontos kérdés. Erre tudnod kell a választ. Hogyan ismerhető fel az Istentől jövő lehetőség? A múltkor azt tanultuk egy héttel ezelőtt, hogy a lehetőség mindig magában hordozza adójának a jellemét és a mértékét. Emlékeztek erre a mondatra? A lehetőség mindig magában hordozza adójának a jellemét és a mértékét. Amikor a sátán adja a lehetőséget, az a nagyon vonzónak, olyan kecsegtetőnek tűnik, de ott mindig van valami gonosz, valami hamis, kell egy kicsit hazudni érte, kicsit már becsapni, van benne bűn, tisztátalanság, szenny, és nyomában soha nem jön békesség, és nyomában soha nem jön boldogság, és az a felszabadult, igazi, Istentől jövő béke. De amikor az Isten adja a lehetőséget, tükröződik az Istentől jövő lehetőségben, az a mérték és az a jellem, ami Istené, amely szent, jó, tökéletes és tiszta, amelyben nincsen semmi bántó, nincsen botránkoztató, amelyben Isten szeretete lép oda mellé. Nézzétek most a történetek a további részét, és nézzétek most ennek a fényében. A földrengésben, amely válaszolt Pál és Szílás imádságára és Isten magasztaló életére, nem volt veszély. Mert Isten úgy rendezte a földrengést, hogy az csodaszámba menjen. A börtönajtó kinyílik. A kézen a lábon levő bilincs lehullik. De különös földrengés, de az épületben nincs baj. Isten megmutatja a hatalmát. Benne van ebben a földrengésben Isten jelleme, szeretete, kímélő irgalma. és az ön mértéke. Az emberi élet mi fontos. Aztán nézzétek Pál és Szílász viselkedésében is. Meglátszik, tükröződik az Isten jelleme és az Isten mértéke. Elgondolkodtam azon, hogy milyen csodálatos volt, hogy Isten lelke nem engedte őket elmenekülni. Nem úgy vették a földrengést, hogy hopp, Isten most nekünk ad lehetőséget, hogy akkor elszaladjunk. Ott maradtak a börtönben. Miért? Mert tekintettel voltak a börtönőr pogány megtéretlen életére. Abban az időben, ez így volt az ókorban, a katonára, ha foglyot bíztak, az életével felelték. Ha elvesztette a foglyát, kivégezték a katonát. Emlékeztek, amikor az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben Péter apostol börtönből levő szabadulásáról olvasunk, amikor az angyal mindent kinyit előtte, és ő kimegy, 16 katona őrzi, 4 egyenként 4 tagból álló római légiós őrzi Pétert, oda bilincselt kézzel Péterhez, és reggel nem találják Pétert. Minden be van csukva. Heródes kivallattatja az őrséget, és kivégezteti őt. Nem tehetett az a 16 katona Péter szabadulásáról. Ők a világ mértéke szerint feleltek és bűnhődtek. Pál és Szílász itt tekintettel van a filippi börtönőr életére. Elmehettek volna, hogy szabadok vagyunk, de nem mentek el. Amikor meglátja ez a pogány katona, hogy mit van a börtönajtó, az az első gondolata, hogy a rám bízott foglyok elszöktek. Holnap reggel kivégeznek. Ez a törvény. Nem vigyáztam rájuk, ezzel felelek. Tudtam, amikor ezt az állást betöltöttem, az életemmel felelek értük, inkább akkor az öngyilkosság, mint a szégyen gondolkodik ő pogány módra, soha nem szabad öngyilkosnak lenni. Az öngyilkosoknak nincs örök élete, mondja a Szentírás, kardjába akar ölni. És Pál és Szílász kiállt neki, ne tégy kárt magadban, itt vagyunk mind. Ekkor rohan be, és borul a lábaik elé. Ez már túl sok neki. Isten hatalmát meglátta a földrengésben, a foglyok szabadulásában, és Isten jellemét, szeretetét meglátta a keresztény apostolok viselkedésében. Isten mérték és Isten jelleme ott volt Pál és Szílász életében. Egy ilyen kérdést kell most kérdezzek tőletek, hogy a tiédben milyen mérték van, kinek a mérték és kinek a jelleme tükröződik a te életedben. Hogyan intézed a dolgaidat? Pénzügyeidet? Szavaidat? Igen, valóban igene. De milyen mértékkel mér? Hamisan? Hazugsággal? Kiskapukat kereste. Sokszor azok az emberek, akik a jéghátán megélnek, és akiket olyan nagyon leleményeseknek, olyan nagyon ügyeseknek tartunk, azok hihetetlen sok etikai korlátot lépnek át, hogy jól tudjanak manőverezni. És a jéghátán is megéljenek. Ilyen? Vagy a te életedben Isteni jelleme és Isten mértéke tükröződik. 15. Zsoltárban az van, hogy az mehet fel az Isten szent hegyére, aki esküjét nem vonja vissza, még ha kárt vall is. Még ha kárt vall is. Ne nézz az anyagi kárt, ha egy helyen igent mondtál valahol, és esetleg megkapnál azt a dolgot máshol olcsóbban, a te igenet legyen igen. Mert így lesz életeden áldás. Így tükröződik a te életeden Isten mértéke. Meglátni Isten cselekedeteit. Nagyon fontos dolog. A filippi börtönőr pogány szíve ellenére meglátta Isten kezének a munkáját a földrengésben is, és az apostolok életében is. Nagyon sokan vakok rá. Te látod Isten kezének a munkáját? Életedben, környezetedben, megtartatásodban. Aztán a filippi börtönőr meg tudott hódolni Isten hatalma előtt. Oda sok kemény tíz nem hajlik meg. A térd nem hajlik meg. Filippi börtönőr nem volt rest leborulni. Ez Isten keze. Hogyan nyerhetek én is örök életet? Hogyan üdvözüljek? Hogy lesz a lelkemnek bűnbocsánata, örök élete? Annál az Istennél keresi a választ, aki tudja a választ rá. És megragadni az Istentől jövő lehetőséget, ahogy a filippi börtönőr tette. Az életet ragadja meg. Találkozni Istennel. Ezt felismerni és dönteni, hogy nekem ő kell. Ez az Isten kell, aki a fiát adta érettem, hogy megbocsásson és örök életet adjon. Találkozni, felismerni és dönteni mellette. Ez a megragadása az Istentől jövő lehetőségnek. Van a Bibliában ellenpélda is. A Királyok első könyvének a 18. részében, amikor Illés a Kármelhegyen végrehajtja kármelhegyi Isten ítéletet, nézzétek Ahab és Jezábel fogány uralkodó párnak a szívét, életét. Ott volt Ahab, végig nézte, hogy Isten hogyan feled tűzzel Illés imádságára. Baál nem feled, meggyújtsa az oltára tett áldozatot. De Isten tűzzel felelt, és az oltára tett áldozatot meggyújtotta. Átéri, hogy 3,5 év után Isten esőt ad a földre. Isten kegyelme lehajol hozzá. Hazamegy Áhába pogány feleségéhez, Jezábelhez, aki meghallgatja a történteket, amit Áháb elmond. És nem azzá válik a szívük, mint a filippi börtönőrnek, hogy megolvad az Isten szeretetétől, összetörik a kegyelem nagyságától. Jezábel követeket küld Illéshez. Meg foglak ölni. Kemény marad a szíve. Nem hajlandó meglátni Isten kezének a munkáját. Nem hajlandó engedni az Isten szeretetének. Boldog az a szív, aki meg tudja alázni magát. Boldog az a szív és lélek, amelyik az Istennek fejet tud hajtani. Fenyítés alatt is, ítélet alatt is. Van egy ige a Bibliában, hogy ítéleted idején is benned reménykedtünk, Uram. Jeremiás irányaiban. Amikor Isten fenyít téged, láda, ökölbe szorul a kezed, megkeményed Istennel szemben, hogy meghajtod a fejedet. Uram, ha ítélsz, ha fenyíted, akkor is te kellett nekem. A mélységben járat is téged választanak. Kihez ragaszkodik a te szíved és lelked? Aztán hadd szóljak egy kicsit Pál és Szílás nézőpontjából is. Az a mai címünk, hogy az Istentől jövő lehetőség megragadása. Eddig láttuk, hogy a filippi börtönőrnek hogyan adatott Istentől lehetőség, hogy az életösvényét választja és azt is választotta. De egy kicsit a hívő emberhez is szól ez a történet. Pál és Szílás oldaláról nézve, nekik is jött Istentől egy lehetőség, hogy arassanak ott, ahol nem is gondolnánk. Arassanak a börtönben, pogány katonának az életét az Isten országa számára, akinek ez soha eszébe nem jutott volna. És talán az apostoloknak sem. Adatott nekik lehetőség, hogy bizonyságot tegyenek ott, ahol eszünkbe sem jutna nekünk sem. Élni tisztán és engedelmesen, hűen ott, ahol azt senki nem várja tőlük. Megkorbácsolt véres háttal, fájdalmak között, kalodába zárva, melyik tíz embernek jutna eszébe Istent magasztalni? Melyik tíz embernek jutna eszébe, hogy akkor most szeretnék bizonyságot tenni valakinek? Tudjátok, mi úgy vagyunk, ha fájdalomért, ha betegek vagyunk, ha gyászért, akkor úgy el vagyunk a sebeinkkel. Ha kórházban vagyunk, nem az van bennünk, hogy Uram, kinek fogok ott majd tudni rólad beszélni. és így nem fogsz ott aratni, ahol nem gondoltad volna. Nem fogsz bizonyságot tenni, ahol eszedbe se jutott volna. Nem fogsz élni tisztán, engedelmesen, Isten mértékét hordozva hűségesen, ottal azt nem is várták el tőle. Pálnak és Szilásznak lehetőséget adott Isten, hogy arasson, hogy bizonyságot tegyen, és hogy ott is éljen az Isten mértéke szerint, tiszta szívvel, hűen, Isten magasztalva, ahol senki nem várta el tőle. Ki várja el egy szenvedőtől, hogy magasztalja Isten? Nem ugye azt várnánk, hogy akkor ébresztünk sajnálatot még másokban is? Mi azt várjuk, amikor mi szenvedünk, hogy sajnáljanak? Szolgáljanak ki? De ha Isten mértéke szerint él, mélységben, betegen, kórházi ágyon, börtönben, kalodában, megverve és megalázva, ez magasztalja az Istent, és a menny felelni fog erre az életre. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy te lettél-e és leszel-e lehetőségé pogány környezetedben, hogy életeden áttükröződjék Jézus jelleme és Jézus mértéke? Mindegyszer elmondom ezt a kérdést. Hosszú, nehéz, fontos kérdés. Te lettél-e már, és leszel-e már lehetőségé pogány környezetedben, hogy életeden áttükröződjék Jézus jelleme és Jézus mértéke? Hogy valaki általad ismerje meg Krisztust. Pál és Szilász lehetőségé lett a filippi börtönőrnek, hogy az Jézusé legyen. Te lehetőségé lesz-e a környezet, leszel-e környezetekben levő pogányok számára, hogy Jézus megismerjék általad, engedelmes életed által. Olyan senki nem várja el tőled, hogy ebben a parázna világban te tiszta életet élj, és tisztán menj be a házasságba, de te mégis így cselekszel. Lehetőséget adsz a pogány világnak, hogy lássa ezt a mértéket. Ha az egész világban a munkahelyen mindenki lop, de te nem lopsz egy szöget sem, kombinált fogót sem a gyárból, mert ez Isten mértéke. Akkor lehetőséget adsz pogány világban, hogy meglássák rajtad keresztül az Isten mértékét. Látják-e benned a pogányok a Krisztus megismerésének a lehetőségét? Ez egy nagyon lényeges kérdés. Ha te Jézusé vagy, akkor Isten ezt a megkérdezi tőled. Látják-e benned a pogányok a Krisztus megismerésének a lehetőségét? Minden engedelmességgel és minden Isten mértéke szerinti választással az Úrtól jövő lehetőséget ragadod meg. És az életet ragadod meg. Ha engedelmes az életed, engedelmes életed folyásának látványa lehetőségé lesz a melletted élő pogányoknak, Isten útját megismerni. Van-e neked engedelmes életed? Ragaszkodsz-e az Isten mértékéhez? Olvastunk egy különös igét a Példabeszédek könyvéből, alapigény történethez ez. A halálnak és elmúlásnak helye is az Úr előtt van, mennyivel inkább az emberek szíve. A neked adott lehetőséget Isten szemei előtt vannak. A te szíved Isten szemei előtt van. A te döntéseid Isten szemei előtt vannak. Az a mérték, amelyet megragadsz, hogy nekem ezt kell, Isten szemei előtt történni. Isten szemei előtt két út van, a halál útja és az élet útja. Látja, hogy melyik kell neked. Két mérték van, a sátáné és az Istené. Látja, hogy melyik volt téged. Odaadja eléd az áldást és az átkot, a halált és az életet is. Kéri, hogy választ az életet. Minden az Úr előtt van. Szíved, döntéseid, életed ragaszkodása az igéhez, vagy Isten mértékéhez, vagy éppen a világ csábításaihoz, a magad szíve szerinti élethez, a bűngyönyörűségéhez, mihez ragasztod, mit választasz. Herman Messelnek, a híres evangelizátornak, 1956-ban halt ő meg. Nagyon gyakran voltak családjából, a gyermekkorából vett képei. Volt egy történet, amelyet nagyon gyakran elmondott, amikor szemléltetni akarta, hogy a hívő ember egész életén látszódnia kell, hogy várja Krisztust, mint szerelmes vőlegény. Sokan voltak testvérek, és volt egy nővére, Herman Messelnek, aki már eljegyzett mennyasszonyban. A vőlegénye Messel lakott, és mindig leveleztek, és akkor megjött a vőlegénytől a levél, mindig bejelentett, hogy mikor fog érkezni. És a mennyasszony, ha megjött ez a levél, és tudta, hogy mikor jön a vőlegénye, abban a várakozásban élt, hogy jön a szeretett vőlegény. Újra és újra elolvasta a levelet, várta az időpontot, számolta a napokat, az órákat. Ott voltak a fiú öccsök, ez a kis rosszon hadsereg a nővér mellett, és a fiatal fiú testvérek mindig megpróbáltak a nővérként bosszúságot előidézni, de megjött a vőlegény levele. Nem tudták a nővért kihozni a sodrából. A nővér a vőlegény várásának az örömében élt. Feleszállt minden földi dolognak. Olyan erős volt a vőlegény várásának az öröme a szívében, nem számított semmilyen földi családi dolog, nem tudta befolyásolni semmilyen körülmény. És a rosszont fiú testvérek egy idővel csodálkoztak a nővérnek a viselkedését. Nem értették, hogy kicsit, amikor jön ez a levél, akkor utána nem tudjuk őt bosszantani, kihozni a sodrából. Feladták a küzdelmet. Így kellene a hívő embernek várni vissza Krisztust. Így kellene a hívő embernek az életén az Isten mértékének, jellemének tovább tükröződnie, hogy te lehetőségé legyél a fogányok számára, hogy rád csodálkozzanak, hogy nem tudják, hogy mi van a te életeddel, de ők is ilyent akarnak, amelyben békesség van, amely Krisztushoz ragaszkodó és a teljességet megtalált élet. A te döntésed, hogy mihez ragaszkodsz. Befejezem, volt egy ifjú, aki fiatal korában már sokat járt ifjúsági órára, és Isten lelke meggyőzte az igény keresztül, hogy neki meg kell térnie a bűnös életéből. De nagyon ragaszkodott a bűneihez. És a hívő szülei is nagyon sokszor mondták, hogy fiam, ezt már megmutatta neked Isten, hogy meg kell térned. Fiú még élvezni akarta az életet, a bűn gyönyörűségét, halogatni akarta a megtérést. És annyira elegen lett a gyülekezetben, a megszólító igéből, a hívő szülei figyelmeztetéséből, intő szeretetéből, hogy elhatározta nagyon fiatalon, 20 éves korában, hogy ő kivándorol Amerikába. Hátrahagyva mindent, vesz egy hajójegyet, az egész hajóúton, annak a szabadságnak a mámorában, gondolta magát, hogy na elmegyek Amerikába, és senki nem fogja azt nekem mondani, hogy Krisztus szeret téged, hogy szakíts a bűnnel. Amikor meglátta New Yorkban kikötőben a szabadságszobrot, úgy gondolta, hogy na megérkezett arra a földre, hogy ő kitombolhatja magát a bűn gyönyörűségében. Aztán egészen megváltozott minden, mert nem ismerte ez az ifjú Jézus, mint jó pásztor, aki utána megy a bárány után, és nem hagyja elveszni. A nagy óceánjáron daruval odaemelték a rámpát, a széles rámpát, szívta magába a szabadság levegőjét, elindult a rámpán lefelé, míg a földese tette, amerikai földesen tette a lábát. Jöttek felfele az üdvhadseregnek a evangelizátorai. Minden hajóról lelépők oda mentek, és megkérdezték, hogy ön már Jézus Krisztusé? ha nem fogadja el ezt a Bibliát és ezt a traktátust. Ugye egy evangélizáló szervezet, az üdvhadsereg, William Booth alapította, és annyira megtörte ezt az ifjú szívet azt, hogy ő ennyire fontos Istennek. Elmegy majd 7000 kilométert a hazájától, és az első szó, ami egy másik kontinensen hall, Jézus szeretetéről szól. Ott a rámpán összetört a szíve, elkezdett sírni, és imádságban behívta Jézus az életébe. Ha Isten lehetőséget ad, arra ad lehetőséget, hogy az életet választ, és az életet ragad meg. Ne halogasd, dönts jól. Amen. Ének szóval feleljünk az ige hirdetésére, testvérek, a 298-as dicséret 7. versét énekeljük. 298. énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, és a 7. versét énekeljük. A 298-as dicséret 7. verse így kezdődik. Szólt hozzám, tarts ki már velem, most célod el kell érned. Azért, hogy minden tőled jövő választás, lehetőség, alkalom jellemedből fakad, vagyis szereteteddel jön felünk, az életet munkálja bennünk, javunkra válik, ha te lépsz oda mellénk, ha te kínálod az életesvényét. Hadd vigyük eléd a mi gyarló és gonosz szívünket, amely olyan nehezen tud benned bízni, amely olyan nehezen képzeli el, hogy nagyszerűek a te terveid, a velünk való terveid is. Hadd vigyük eléd szívünknek azt a gonoszságát, hogy kétesek vagyunk az élet ura mellett is választani a bűn gyönyörűségét, választani a halál mértékét, ennek a világnak csábításait és a sátának a lehetőségeket. Adj nekünk bölcsességet, világosságot, hogy téged választunk. A te mértéked vonzon bennünket, ne a világé, ne a sátáné. Ha tudjunk jól dönteni, és ha tapasztaljuk meg, hogy a melletted való döntés hozza meg életünkben a boldogságot, a békességet, bűneinkre a bocsánatot és az örök életet. Magasztalunk téged a filippi börtönőr megtalálásáért, azért, hogy te neked fontos volt az a pogány katona is, és fontos neked mindenki, mert Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, értünk is. Köszönjük, Urunk, minden megtalált életet, itt ajkán, akit a te lelked már megtalált, és magadnak választottál. És köszönjük neked azokat az életeket, akiket a mai napon hívogatsz magadhoz, és akiket ezután fogsz majd még megtalálni. Küld igédet, lelkedet, adj lehetőséget a fogányoknak, hogy az életösvényét és téged választanak, és örök életük legyen benned. Áld meg, Urunk, a hívőket itt ajkán, hogy lehetőségé legyen az ajkai hívő embereknek az élete, a környezetükben levő hitetlenek számára, hogy az életösvényét meglássák, Jézus jellemét, szeretetét, mértékét életükön keresztül szemlélhessék. Az, hogy ne takarjunk el téged, Urunk. Az, hogy te légy nagyjá mi életünkben, mi pedig kicsit legyünk nagyon. Gyógyíts meg betegjeinket, könyörülj a mélységben levőket. Adj vigasztalást a szomorkodóknak, gyászolóknak, és a te áldásoddal látogass meg minket, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Magasztalunk téged. Amen. A csendes percben mindenki a maga szíve imádságát, fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Tanul, hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válasz azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat a te Istenedet, hallgass szavára, mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az Úrad te neked. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 512-es dicséretünknek a maradék három verse, amelyet még nem énekeltünk el. 512. dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. A 4., 5. és 6. verseit énekeljük az 512. dicséretünknek. Így kezdődik a 4. verse. Te nagy csodáidról, bár szent szóval beszélnek.